A mai vendégem Szőlősi Gábor, az Agrofutura vezetője, vezető tanácsadója. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, üdvözöllek.
Igazából egy hiánypótló témával fogunk foglalkozni, mégpedig a termőföldek állapotával és kimerültségével, romlásával. 2015-ben megszületett a talajhumuszrendszer technológia, ami az elmúlt években egyébként több elismerést is elnyertetek szakmai körökben. Miért kell egyre jobban figyelnünk arra, hogy a természet ökológiai támogatását a mezőgazdaságban is figyelembe vegyük?
Maga a termőföld az a természet. A természet kerős közepén van, mi is egyébként most itt bent vagyunk egy városban, meg egy stúdióban, mi is a természetben ülünk, csak építettünk rá egy épületet, meg betont, meg utat, de egyébként ettől még a működésünk, a mindennapjaink, és így a mezőgazdaság mindennapja is, az maga a természet. És valahogy úgy alakult az elmúlt évtizedekben, akár mondhatjuk, hogy az elmúlt 100-150 évben, hogy köszönhetően annak a tudásnak, ami ez alatt az időszak alatt keletkezett, elkezdtük a mezőgazdasági területeket valahogy függetleníteni, kívülállónak tekinteni a természeti körfolyamatokból. És ez leredukálódott oda, hogy a természet a mezőgazdasági termesztésben az egy ilyen szükséges rossz. Mert esik az eső, süt a nap, fúj a szél, meleg van, hideg van. Úgy alakítottuk a gazdálkodásunkat, a gazdálkodási technológiáinkat, hogy azok a folyamatok, tehát a maga a gazdálkodási termesztés, a növénytermesztés, az minél inkább irányíthatóbb legyen, minél mesterségesebb legyen. Nem ez volt a szándék, hogy mesterséges legyen, de hogy amikor valamit elkezdünk felülvezérelni, irányítani emberi folyamatok szintjén, emberi döntések szintjén, akkor az mesterségessé válik. Kialakítottunk egy olyan gazdálkodást, ami túlságosan független akart lenni a természeti folyamatoktól.
A 21. század elejére eljutottunk odáig, hogy egyre többet hallunk arról, ha mezőgazdaságról van szó, hogy elkezdtek romlani a termőföldjeink, és azt feltételezem, hogy itt valami fajta ilyen emberi beavatkozás volt olyan szinten túláradó, hogy eljutottunk ennek a folyamatnak a végéhez, amit hétköznapi értelemben szerintem nem nagyon tudunk, hogy mit jelent az, amikor azt halljuk, hogy a termőföldek romlása, hogy már nem olyan termékeny, mitől nem termékeny, amikor azt halljuk, hogy folyamatosan műtrágyázzák, foglalkoznak vele, terméshozam növelés van. Tehát valahogy ez egy kicsit olyan paradoxonnak tűnik.
A gazdálkodásunk úgy alakult, ahogy a tudásunk azt diktálta. Én nem gondolom, hogy a gazdálkodók rosszat akarnának. Tehát nincsen rossz szándék a gazdálkodókban, meg azokban a cégekben sem, akik ezt input anyagokkal, gépekkel, eszközökkel ellátják. Azt látják, hogy a mezőgazdaság az egy óriási biznisz. Itt a modern mezőgazdasága az a pénztermelésről szól, csak a pénztermelésnek itt pont a növénytermesztés a kulcsa. Ez baj, mert ezzel egy csomó kompromisszumot hoz az ember, mert nem minőségi növényt szeretne termeszteni, vagy akar már termeszteni, hanem mennyiséget akar termeszteni, aminek van egy negatív hatása a minőségre. Az, hogy a talajok leromlottak, az egy helytelen gazdálkodási módszert annak a következménye, aminek tulajdonképpen az alapbaja az, hogy túl intenzív, túlságosan irányított. Gyakran és túl intenzíven művelünk talajt. Szántunk, tárcsázunk, lazítunk, egy földre évente többször is kimegyünk ezekkel az eszközökkel. Nagy traktorokat használunk, ezek túl intenzív, agresszív beavatkozások a talajnak a mikroökoszisztémájába. Alapvető probléma emellett, hogy a szerves anyag alapú tápanyag pótlás helyett műtrágyákat használunk, aminek a legnagyobb gondja az, hogy műtrágyák nem tartalmaznak szenet. És amikor egészséges talajról beszélünk, akkor tulajdonképpen egy olyan talajról beszélünk, ami humuszban gazdag, és képes a talaj természetes folyamatai révén humuszt előállítani. A humusz az egy szénláncolat, és hogyha ezt a szénláncolatot nem pótoljuk, nem viszünk be szenet a gazdálkodásunkba, a talajba, akkor egyszer csak ez a humusz, ez eltűnik, elfogy, kiürül, nem tud már megújulni, hiszen nincsen utánpótlása, amiből tudna megújulni. A műtrágya erre nem alkalmas, az intenzív gépi beavatkozás megint csak égeti a humuszt, túlságosan oxidálja, túlműveli, és azt a mikrobiológiai közösséget, ezekből a szerves anyagokból a szármaradvány, a búzaszár, a kukoricaszár, vagy a szerves trágya, vagy a komposzt, amit kiviszünk, a talajban élő mikróbák, hogy ezt át tudják alakítani humusszá, ehhez nekik ott kell lenni. És ez az intenzív beavatkozás, ez az úgynevezett, amit úgy ismerünk köznyelven, hogy talajélet, ezt elpusztította.
Rá is térhetünk arra a humus management programra, ami egy biológiai alapú növénytermesztési technológia. Picit ellentmond annak a nagyüzemi termelésnek, amit az előbb említettél, mert hogy ott nagy területeket, nagy mennyiségben kell ugye a növényeket termeszteni, hiszen élelmezésről van szó, tömegek ellátásáról, de mégis akkor hol lehet alkalmazni hatékonyan ezt a humus management programot?
Minden gazdálkodásban. Pont ez a nagy trükkje a mezőgazdaság üzleti szempontú megközelítésének, és ugye ez tulajdonképpen ez bizniszre degradálódott maga a mezőgazdaság, hogy elhiteti azt a gazdákkal, hogy csak akkor lehet sikeres, hogyha intenzíven avatkozol be, hogyha irányítod a folyamatokat. Nyilván minél nagyobb a terület, annál nagyobb eszközökre, vagy annál nagyobb teljesítményű gépekre, vagy többre van szükség, mert egyszerűen túl nagy a felület. Tehát egy ilyen 1-2-3-4-5-6 ezer hektárnyi földhöz már nagy teljesítményű gépekre van szükség, de igazából az úgynevezett konvencionális gazdaság, ami a gépekre és a kémiára, a vegyszerekre alapoz, és a biológia alapú gazdaság, amilyen a mi humus management módszerünk is. Ezek között az igazán nagy különbség az a szerves anyag és a beavatkozás mikéntje. Nyugodtan lehet akárhány ezer hektáron is biológia alapú gazdálkodást végezni, mert nem a hektár fogja meghatározni, és ugyanúgy jönnek a termés eredmények, sőt, igazából egy nagyobb termésbiztonsághoz jut a gazdálkodó. Elkezd ebből a nagyon mesterségesen kialakított talajműködésből átmenni egy természethez közelebbi, kiegyensúlyozottabb gazdálkodási rendszerbe, ahol a természeti események, túl hideg, túl meleg, túl sok eső, túl kevés eső, ezek már elkezdik, ezek felé a talaj jobban ellenállóvá válik. Képes ezeket a szélsőségeket jobban áthidalni, hiszen az egész gazdálkodási rendszerem természet közelibb.
Klímaváltozás elleni egyik jó megoldás is lehet ez a teljesen természetes módszer, hiszen a klímaváltozásnak ugye nagyon sokféleképpen ki vagyunk téve, nyilván a termőföldjeink is, viszont ha minél inkább segítjük természetes módszerekkel, lásd ezzel a humus management programmal a talajok ellenállását, akkor nem csak hogy a terméshozamnak, a földnek teszünk jót, hanem a klímaváltozás ellen is egyfajta ellenállóságot viszünk be.
Nagyon jól látod, mindenki így jól el tudja helyezni a fejében ezt a dolgot. Itt már nem arról van szó, hogy ez egy jó technológia, hanem ez egy létkérdés technológia. Tehát az, hogy a városokban fát ültetünk, az már nem egy jó ötlet, az már nem egy marketing üzenet, hanem egy minimum létkérdés. Mert a modernkori mezőgazdaságnak az egyik legnagyobb problémája, hogy elvesztették a mezőgazdasági területek a biodiverzitásukat. A természetnek a védekező mechanizmusa a klimatikus változás ellen az a változatosság. Sok-sok körülmény van kint a természetben. A talajban ez még több. pH érték, hőmérséklet, nedvességtartalom, szerves anyag, tápanyagok jelenléte, hiánya, millió egy változó. Hogy tudja ezt a sok-sok változót kezelni a természet úgy, hogy baktériumok fajainak milliói, gombák fajainak százezrei, egysejtőek, fonálférgek, giliszták, madarak, emlősök
elkezdenek
rugalmasan reagálni ezekre a körülményekre. Gyakorlatilag a természetnek a védekező mechanizmusa egyrészt a mennyiség, legyen nagy fajszám, és adott fajon belül pedig legyen minél több. És ami ezt az egészet kiegyensúlyoz, az az ökológiai egyensúly. De ez az ökológiai egyensúly, ez egy dinamikus dolog, ez folyamatosan változik. És hogyha hagyom a természetet működni a mezőgazdasági rendszeremben, be tudom építeni a természeti törvényeit, a természet törvényeit én gazdálkodási gondolkodásomba, módszereimbe, és ez a biológiai alapú gazdálkodás, akkor meghagyom ezt a dinamikus változási, rugalmassági lehetőséget a földjeimben, a talajaimban. Ha pedig minden túlirányítok, akkor pedig ezt a rugalmasságot veszem el.
Játsszunk el egy konkrét gondolatával, most nagyon szép elméleti dolgokról beszéltünk. Tegyük fel, hogy nekem van egy borászatom, látom, hogy a talaj nem megfelelően működik, vagy a hozamban, az ellenálló képességben nagyobb kontrollt kellene gyakorolnom, vagy pont, hogy nem kellene, mert hogy erről beszélünk. Hogyan tudom megállapítani azt, hogy a talaj milyen minőségben van jelenleg, és hogyha megállapítottam, hogy milyen a minősége, hogyan tudok elmozdulni a biológiai ökológiai gazdálkodás felé, és itt most nagyon konkrét szeretnék lenni a tekintetben is, hogy miből készül a humusz.
Ez egy abszolút ipari tevékenység, minden napra készen, pontosan meg van tervezve, szervezve, itt kell látni a gazdaságnak a működését. Ugye a humusz menedzsment azt a célt tűzi ki maga elé ez a technológia, hogy a talajt hozzuk olyan állapotba, hogy a talaj maga tudjon humuszt építeni. Önfenntartó talajjá válik. Az a talaj, ami képes humuszt létrehozni, tehát mérhető módon nő évről évre a humusz szintje, azt a talajt nevezzük önfenntartó, önellátó talajnak. És tulajdonképpen itt a gazdának a tevékenysége ebből az irányító funkcióból átmegy egy támogató funkcióba. Mikor mi az ügyfeleinkkel beszélünk, a legtöbb beszélgetés arról szól, hogy ne félj, ne aggódj, nyugodtan tedd meg, mert így is fog működni. Nagyon nehéz kiadni az irányítást. Az a program működik jól, ami adott tájegység, adott tábla, adott termesztett növény kultúrára szól. És először is viszünk magunkkal egy ásót, meg egy úgynevezett talajellenállás mérőt, ez egy penetrométer, és a gazdával együtt kimegyünk, elkezdünk ásni. Egyrészt nagyon sok gazda évtizedek óta nem nyúlt bele a talajába, tehát nem tudja megmondani pontosan, hogy milyen összetételű a talaja, mennyi homok, mennyi lösz, mennyi agyag van benne. Lát talajvizsgálatokat, de hogy igazából nem nagyon tud vele mit kezdeni, nem látja az agregátumokat, nem látja a tömörségréteget. Tehát kimegyünk először is, mintát veszünk, és a helyszínen vizsgálunk. A kémiai vizsgálat, ezt bővített talajvizsgálatnak nevezzük, nem ad választ arra, hogy milyen összetételű a talaj, tehát milyen fizikai féleségű a talaj, és egyáltalán nem ad arra választ, hogy milyen talajélet van benne, mennyire intenzív, milyen összetételű. Ezért a mi módszerünkben elkezdünk mikroszkóppal, illetve mérőeszközökkel biológiai aktivitást is mérni a talajban. És van egy helyzetképünk. Tudjuk, hogy most fizikailag, kémiailag, biológiailag mit tud ez a talaj. Emellett látjuk azt, hogy a gazda, hogyan gazdálkodik most? Mikor megy ki, milyen eszközökkel, mit permetez, mit fúj, mi most az ő gazdálkodási módszere? És a harmadik pedig nyilván maga a gazdasági cél. Minőséget akarok, mennyiséget, hogy a borászatban egészen más az, amikor minőségi borászatot akarok végezni, akkor néha fürtöktől megszabadulok, hogy jobb minőséghez jussak, tehát a mennyiségemen csökkentek. Van egy úgynevezett nulladik éves látképünk, hogy most mit tud a gazda, mire képes, és erre elkezdünk táblaszinten programot elindítani, ami legtöbbször műveletek visszafogásával jár, tehát hogy kevesebbet menjen ki. Drasztikusan kell csökkentenünk a kijuttatott vegyszereket, kémiai alapú gazdálkodás, rovarölők, gombaölők, műtrágyák, gyomírtószerek. Ezeket helyettesítjük biológiai alapú szerekkel, olyan anyagokkal, amik biológiai alapon működnek, és nem a pusztításra, a gyilkolásra vannak kihegyezve, hanem mondjuk a kiszorítás elvére.
Ha eddig vegyszerekkel mentem ki a földre, és azt mondja nekem egy szakember, hogy mostantól a biológiai átállásban, a művelésben másfajta eszközökhöz kell nyúlnom, akkor lehet, hogy mivel nem bízom benne, mármint a technológiában, azt mondom, hogy hú, hát ez nekem egy kicsit fura. Bizalom is kell szerintem humusz menedzsment rendszerrel kapcsolatban.
Így van. Tehát, hogy a gazdák keresztül mennek egy változási folyamaton, ez ugyanolyan változási folyamat, mint bármi az életünkben. Hozzánk jellemzően azok a gazdálkodók jutnak már el, keresnek meg bennünket, akik már ezzel elkezdtek foglalkozni. Elképesztő információ mennyiség jelent meg a magyar piacon az elmúlt mondjuk egy ilyen 5-6-7 évben. Olyan vállalkozások, mint mi, 3-4 az országban, akik ezzel itt ténylegesen professzionálisan foglalkoznak. Olyan mennyiségű és minőségű tudásanyagot hoztunk be külföldről, külföldi példákon keresztül, saját kutatási fejlesztéseken keresztül, magyar tapasztalatok alapján is, ami alapján nagyon sok gazda már önképzésben nagyon messzire el tud jutni. Mi egy gazdával elkezdünk együtt dolgozni, akkor az első rész az mindig egy beszélgetés, nevezzük oktatásnak. Meg kell értenie, hogy a mostani tevékenységének milyen hatása van a talajára és a termésére, és hogyha ezeket elhagyja, kicseréli, akkor mire számíthat. Amiben mi specializálódtunk az országban, hogy mi kifejezetten komposztálás technológiát, tehát üzemi komposztálást vezetünk be gazdaságukba, komposztmesterképzésnek hívjuk, mert végső soron a cél az az, hogy a gazdaság minél több biomasszát, szerves anyagot tudjon visszajuttatni a talajba, ez a minimum alapja annak, hogy ő biológiai alapon tudjon majd gazdálkodni.
Miért nem alkalmazzuk ezt nagyobb mennyiségben? Váltjuk ki, váltjuk le, helyettesítjük a műtrágyákat?
maga a talajművelésről vett tudásunk, az nagyon ősi, nagyon régi. 150-160 évvel ezelőtt alakult ki az a műtrágya gyártási technológia rendszer, amit a mai napig használunk. Ebben is van egy 100-150 évnyi, nagyon alapos, nagyon mély tudás. Magyarországon 1962 óta oktatnak Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemen kémiai alapú gazdálkodást, az ma 60-valahány éve, sok idő. És ehhez képest a biológiai része, ahhoz először is kellett olyan mikroszkópokkal, kivonatoló anyagokkal rendelkeznünk, amikkel ezeket egyaránt tudjuk vizsgálni. Ez körülbelül 30 éves múltra tekint vissza, amiből volt egy nagyon nagy ugrás az elmúlt 5-7 évben. A régi gazdák, azok biológia alapon gazdálkodtak, mert nem
valahogy
volt műtrágya.
Igen, ezt,
tehát, hogy,
igen.
Mert nem volt más, tehát aha. Hogy itt akinek volt állat, annak volt földje, mert akkor trágyával tudta trágyázni a földet, és akkor tehát ez ennyire egyszerű volt. De hogy tulajdonképpen a biológia alapú gazdálkodásnak a tudása az alig 10-20-30 éves. Évről évre derülnek ki olyan dolgok, amik már meg tudnak jelenni a tudományos szférában is, és ezáltal megalapozottan be lehet vinni, mint termesztési technológia. A hatás vizsgálata 10-20 év lehet, tehát hogy 2-3 év alatt mi dől el. Tehát nekünk most konkrétan voltak 3-4 éves kutatásaink, amiben jött a 2022-es aszály, ahol nem nőtt ki a növény, meg kiszáradt a növény. És akkor az a folyamat az ott teljesen megszakadt. A másik, ez már egy keményebb dolog, ugye a mezőgazdaság az biznisz, itt gigantikus, globális cégek állítanak elő input anyagokat, ők olyan marketing költségvetésekkel rendelkeznek, amivel tulajdonképpen elárasztják a piacot. És mind arról szól, hogyha nem használod ezt a traktort, ezt a talajművelőeszközt, ezt a műtrágyát, ezt a gyomírtót, ezt a rovarölőt, ezt a gombaölőt, akkor te egy rossz gazda vagy, sikertelen gazda vagy, nem lesz termésed. Aki ezzel professzionálisan működik úgy, mint biológiai gazdálkodás szaktanácsadó, 3-4 cég. És mindegyik magyar alapítású és kis cég. Tehát, hogy ez egy olyan zaj, és ezt hallja a gazda mindenhonnan, hogy ez a jó, ez a jó, ez a jó, és ahhoz kell egy nagyon erős eltökélt tudat, hogy azt mondja, hogy 100-ból 99 helyen ezt hallom, hogy csak a vegyi a konvencionális gazdasága jó. Az az egy azt mondja, hogy a biológiai alapú, az figyelj, az tudja ugyanezt, sőt, még jobb. Hát gazda legyen a talpán, aki azt mondja, hogy akkor ebbe jó, belevágok, és neked van igazad.
Van két kaliforniai paprika, tegyük fel. Az egyiket konvencionális gazdálkodásban, a másikat biológiailag kezelt gazdálkodásban termesztették. Mi a kettő között a különbség ízben például, illetve ha megvizsgálnánk abból a szempontból, hogy milyen a vitamin aránya, az ásványi anyagtartalma.
Alapvetően egy termény, zöldség, gyümölcs, gabona, akármilyen a minőségét, az határozza meg, hogy maga a termesztési időszak milyen erőforrások álltak rendelkezésére. Az MTA-nak van egy tartalomkísérlete 1940 óta, és 1940-től, vagy 2015-ig a tej vitamintartalma 90%-kal csökkent.
Ez nagyon durva szám.
A borsóé olyan 50-60%-kal, az almáé 70-80%-kal. Ez a vizsgálat, ez vitamin, tehát hogy összvitamin tartalmat vizsgál. Van egy másik, ez egy nemzetközi kutatás, ami viszont azt vizsgálta, hogy a biogazdálkodásokból és a konvencionális gazdálkodásból származó terméseknek mi a beltartalom, antioxidáns és vitamintartalom. És az igazság, hogy beltartalomban, tehát hogy mennyi nitrogént, mennyi foszfort, mennyi káliumot, mennyi magnéziumot, kálciumot tartalmaz, nincsen szignifikáns különbség a két termesztési technológia között, pár százaléknyi a különbség. Ami viszont nagyon látványos, az a vitamintartalom és az antioxidáns tartalom. És amikor elfogyasztjuk az ételt, az, hogy a sejtünk ebből mit profitál, milyen sejt minőséget hoz létre az ember az elfogyasztott ételből, az alapvetően az antioxidánson múlik, az immunrendszerünk, meg a napi működésünk, a vitalitásunk, az meg a vitaminon. És ott már 40-50%-os különbség van.
Mennyire összefügg minden mindennel? Onnantól kezdve, hogy milyen állapotban van a termőföldünk, hogy abban milyen vetemény kerül, hogy abból milyen termény fog majd az asztalunkra kerülni, az gyakorlatilag a saját magunk működését, egészségét ennyire elképesztően befolyásolni tudja. Számokkal tudjuk alátámasztani.
Igen. Az vagy, amit megeszel, és a tested a templomod. Probléma gyökere a talajban rejtőzik. Ami megoldás lehet, az, hogy az embereknek el kéne kezdenie otthon, akármennyi négyzetméteren, egy négyzetméteren is maguknak előállítani élelmiszert. Ha valaki akarja, hogy ez a világ változzon, tényleg szó szerint az unokáinak, gyerekeinek legyen értelmezhető minőségi élete, akkor nem vehet többé banánt.